A mai vendégem dr. Némedi Erzsébet, az Expedit Nódum ügyvezetője, élelmiszeripari mérnök. Az Expedit Nódum egyébként egy latin kifejezés, azt jelenti, hogy megoldani a nehézséget. Szia, köszönöm, hogy itt vagy.
Üdvözlöm a hallgatókat, és én is nagyon örülök, hogy elhívtál.
Az első magyar élelmiszertudományi területen tevékenykedő klinikai vizsgálatszervező cég vagytok. Ilyen formán híd szerepet töltötök be a táplálkozástudomány és az orvostudomány peremterületei között. Mára már nyilvánvalóvá vált, hogy az olcsó iparszerű élelmiszer előállítás egészségügyi problémákat okoz hosszú távon, és felveti a fenntarthatatlan termelés kérdését is. De vajon hogyan tud ebben segíteni a tudomány?
Hát az élelmiszerünk az tulajdonképpen egy bizalmi termék, és azt gondolom, hogy nagyon sok éven keresztül laborokba maradt csak az a tudás, ami az élelmiszereink, illetve a hatóanyagaink és a szervezetbe betöltött szerepükről szólt. Utóbbi években kezdett elterjedni azt, hogy nézzük meg ezt sokkal jobban, egy picit jobban azt, hogy mi az interakció egy szervezetre, hogyan hatnak a különböző élelmiszereink. Ez a tudomány területet elvitte abba az irányba, hogy áthoztunk egy módszertant a gyógyszeriparból, ugye ez a klinikai vizsgálatok, a módszertana. Mi itthon adaptáltuk ezt nagyjából élelmiszerekre, élelmiszer hatóanyagokra, étrendkiegészítőktől kezdve, de konkrét funkcionális élelmiszereket is teszteltünk ezzel. Én azt gondolom, hogy mi nagyon sok érdekes választ találtunk, amire nem is számítottunk sokszor. Tehát az az igazság, hogy ezt nagyon-nagyon alaposan és sokkal inkább körbe kéne járni ahhoz, hogy ha majd egyszer mondjuk fenntarthatósági szempontból eljutunk oda, hogy kevés lesz az élelmiszerünk, és csak bizonyos limitált mennyiség áll majd rendelkezésére annak a népesség tömegnek, ami ugye azért várható, vagy akár most is jelen van, hogy nagyon pontosan, legalábbis amennyire csak pontosan tudjuk, hogy ezek milyen hatással vannak ránk, és hogyan kellene ezeket fogyasztanunk.
Említettem az elején, hogy az ipari szintű előállítás, az olcsó élelmiszer nem feltétlenül egészséges, ez az egyik része. A másik pedig az, hogy fenntarthatatlan, mert hogy kihasználjuk az erőforrásokat, a föld termelékenységét, amit szintén nem feltétlenül a legjobb irányba halad, és erről különböző cikkeket is olvashatunk, tehát felértékelődik az, amit ti csináltok. Vajon megoldást kínálhat ilyenfajta technológiai felgyorsulás szerinted a fenntarthatatlan élelmiszer előállításban?
Ez lehet a megoldás. Tehát, hogy az innovációk és a tudás, a tudomány bevitele a valódi ipari termelésekben, és ez nem csak az élelmiszeripar területen, enélkül nem élünk túl a földet, enélkül esélytelenek vagyunk. Tehát muszáj azt a tudást nagyon naívan szólva jóra használni, arra használni, hogy egy megújuló rendszert hozzunk létre, megújuló energiaforrásokat, és mindez szolgálva, és ez nem mellékes, szolgálva az emberi szervezetet, egészséget is. Ezt azért hangsúlyozom, mert egy picit úgy szoktunk hozzáállni ehhez, hogy mintha mi emberek nem lennénk a természet része. Megvédjük a természetet, de mi nem vagyunk a részei. Az, hogy mi történik a mi szervezetünkben, az inkább egy élvezeti cikként gondolunk arra, amit mi elfogyasztunk, legyen az bármi. Ami nem baj, mert egyébként ez egy a szociális kapcsolatainkat is elősegít, az étkezés az nagyon sok oldalú dolog. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy ha fenntarthatatlanul állítjuk ezt elő, akkor az nem fog működni. Én az élelmiszeriparban egy picit, és ebben a táplálkozástudományi oldalban így próbálom az összeköttetést képviselni. Az élelmiszeripar bizalomvesztésben van alapvetően. Tehát haragszunk rá, az emberek nem tudják, hogy mi zajlik a falak mögött, ezért elkezdtek gyanakodni nagyon-nagyon sok mindenre. Nem bíznak benne, és ennek egyébként van is múltja, tehát van konkrét relevanciája annak, hogy miért nem bízunk benne, hiszen ugye a háború után az volt az ipar feladata, hogy valahogy, akárhogy is, de nagyipari nagy tömegeket ellátva valamilyen bármilyen kalóriát jelentő rendszert rakjon elénk. Tehát, hogy ne halljunk éhen kvázi. Az iparnak azért azóta megváltozott a szerepe, ez nagyon nehezen veszi fel az ipar is maga. Tehát nagyon zártan működik. Én azt gondolom, hogy van relevanciája a helyi termékeknek abszolút. Tehát soha nem voltam az ellen, hogy termeljük meg, amit tudunk, ahogy mi meg tudjuk csinálni, de ha a realitását nézzük a népesség tömegre, akár csak Magyarországon, összefogás nélkül nem fog menni az egész világon, tehát hogy most én világszinten beszélek. Másrészt nem fog megoldást jelenteni a kerti paradicsom konkrétan mindenkinek, hiszen a muskátli helyett az ablakba egy lakótelepi lakásban, ha bár nagyon szép, ha valaki csinálja, de nem fogja tudni ellátni önmagát minden megfelelő tápanyaggal. Tehát az iparnak van relevanciája, csak nem így, ahogy épp most működik. Tehát mi azért tettük fel arra a voksot, hogy mi nem az embereknek akarjuk megmondani, hogy milyen életmódot éljenek, mert hiszen mindenkinek a maga választása. Viszont az ipart segítjük abban, hogy innovációkat, hogy jó dolgokat, hogy a fenntarthatóság és az egészség irányában mutató dolgokat tegyenek az asztalra.
Hoztam egy olyan adatot, hogy a világon előállított összes tartós élelmiszer mintegy egyharmada kárba vész, és hulladékká válik a termelőtől a fogyasztóig tartó láncban. És egyébként az Európai Unióban átlagosan évente, figyelj, 88 millió tonna élelmiszer hulladékkel, egy brutális mennyiség. Miközben tudjuk nagyon jól, hogy a világ más részein pedig éhező emberek tömegei vannak, és ez komoly problémát jelenthet a jövőben.
Ez így igaz, és ugye a népesség növekedés az megállíthatatlan, főleg azokon a vidékeken, ahol mondjuk a javak nem 80%-a oszlik el, tehát nem abban a szerencsés helyzetben vannak. A javak eloszlás az egész földön és minden területen, ugyanúgy az élelmiszernél egy nagyon egyenlőtlen eloszlás. Ezek emberi kérdések is valahol, én próbálom a szakmám belül egy picit ezt megfogalmazni, de teljes mértékben jól látod azt, hogy ez a egyenlőtlenség, meg az, hogy mennyi megy kárba, 33% feldolgozott élelmiszerünk megy kárba tulajdonképpen, ami még nem a nyers élelmiszer, tehát nem a terményeknek esetleg a hulladék termelés, vagy a hulladék kávállása. Konkrétan az a termékek, amelyekben már energiát tettünk bele, feldolgozáson átmentek, tehát hogy kvázi felhasználtunk energiaforrást a létrehozásukhoz. Mint fogyasztók is nagy hulladéktermelők vagyunk, hát nagy, tehát relatív, mert minden mi a nagy. Viszont az élelmiszeriparunk, és akkor most az én területemet nézem, minden iparág egyébként, az élelmiszeripar szintén egy óriási hulladék termelő rendszer, ami nem indokolja minden esetben például, hogy hulladékként végezze az az adott élelmiszer.
Itt jön be például a ti hatalmas innovációs szerepetek, hogy felismerjétek és segítsétek az élelmiszeripart a tudomány segítségével, hogy mi az a hulladék, amiből még egyébként adott esetben tápláló új élelmiszert lehet előállítani. Ez az upcycle technológia.
Igen, ez egy, nem is, igazából nem is technológia, talán egy ilyen, mint a recycling szónak egy ilyen, nem tudom, hogy van erre már magyar megfelelő, nem igazán ilyen több kollégám, kutató, meg szakember, aki ebben dolgozik, velük már vitatkoztunk időnként, hogy van-e vajon ennek magyar, pontosabban beszéltünk róla, hogy van-e magyar megfelelője, nem nagyon van.
De hogy magyar képviselője nagyon-nagyon gyönyörűen van, Dalmadi Julcsi nevét említsük meg.
Igen, Dalmadi Julcsi, igen, így van. Ő azért ennek elkötelezettje a Julcsi, és én nagyon
szeretjük,
nagyon szeretem az ő termékét is, és az ő hozzáállását ehhez, és mi is dolgozunk ugye vele együtt, tehát hogy magunk is csinálunk olyasmit, ami a hulladékfeldolgozás rendszere, de Julcsi értelemszerűen nekünk egy nagyon fontos origópont ebbe a témában. Ugye az upcycling az igazából azt jelenti, hogy a hallgatóknak is egy picit közelebb hozzuk, hogy nem csak valamilyen anyagból hozunk létre újra ugyanazt a terméket vagy anyagot, tehát ez a recycling jelenteni, tehát a körkörös, hanem ez egy magasabb szintre emelni a hulladékot, azt jelenti nagyjából. Tehát egy hozzáadott értéket teremteni a hulladékból, és akkor példákat talán tudnék a dinnyemag portól, mint sűrítőanyag, a sörtörkölynek egyfajta magasabb hozzáadott értékű élelmiszer termékké fejlesztésével.
Az ilyen teljesen elrugaszkodott dolgokról is szerintem azért beszéljünk, ha már itt az újrahasznosításról, az élelmiszeripari hulladékokról beszélgettünk. Van egy olyan irányzat, amiről szerintem mi magyarok borzasztóan írtózunk, de vannak azért már rá kezdeményezések Nyugat-Európában, ez pedig a különböző rovarokkal történő fehérjebevitel.
Igen, mindig megtalálnak ezzel kapcsolatban, mert én pro és kontra is tudok nyilatkozni, és néha akik szuper azt akarják hallani, akkor a prót hallják ki, akik meg azt a kontrát.
Az egyenlőség kedvére akkor beszéljünk mindkét oldalról.
Igen, szokták kérdezni tőlünk kutatóktól, egy nagyon jó kutatótársam mondta egyszer azt, hogy tőle ezt többször megkérdezték, hogy, tehát, hogy minek kell nekünk Magyarországon fogyasztani rovart, és azt mondta, hogy nem kell. Viszont amikor ma nem lesz más, tehát akkor nem kell, hogyha azokkal az erőforrásokrainkkal, amik most vannak, azokkal takarékosan bánunk. Akkor soha nem kell. A rovar kezdeményezés, de bármilyen alternatív fehérje, és a alternatív fehérje alatt lehet a békkalencsétől, a kenderfehérjéig, a hüvelyesekig mindent beleérteni, tehát nagyon a gombafajták, tehát nagyon sok olyan alternatív fehérjét próbálunk meg felfedezni a világban, ami adott esetben, ha baj van, ott tud lenni, és a lehető legkevesebb karbonlábnyommal létrehozható. Miért fontos ez? Nagyon kevesen értik azt, hogy fehérje hiány van a világban. Ez mit jelent? Az összes molekulánk, ami van, az, hogy vagyunk, hogy létezünk, hogy a gyerekeink a hasunkban, a hölgyek hasában növekedni tudnak, fehérje szükségletük. Rettenetesen nagy problémák jöhetnek fehérje hiány esetén, és folyamatosan fogynak a földön az erőforrások, ezáltal a fehérje is. Tehát a fehérje egy olyan eszenciális, szükséges dolog, aminélkül nem élünk túl a földön. És ezért van az, hogy minden olyan lehetőséget vizsgálnak a tudósok, és próbálnak behozni a rendszerekben, ami fehérjepótlást tehet lehetővé adott esetben, és itt a tehet van a tehet alatt van a hangsúly. Tehát én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy ezeknek a biztonságosságát, az allergén jellegét, a mindenfélét meg kell vizsgálni, mert nem egyszerű azért a háttere, hogy azért ne adjunk olyat az emberek kezébe, amivel probléma lehet. Én azt gondolom, hogy ha majd ott leszünk, hogy óriási tömegek fognak esetleg a világon éhezni, akkor elgondolkodunk azon, hogy tényleg hogyan lehet ezt valahogy megoldani, és akkor talán egy idő után jobban el tudja fogadni majd az emberiség az, hogy amikor már el lesz jobban szorítva erre.
Ezzel a gondolattal behoztunk egy újabb paradigmaváltásban lévő dolgot, ez pedig a globális ellátási láncoknak a dilemmája, mert hogy fenntarthatatlansági kérdéseket vet fel az a fajta ellátási lánc, amiben most gondolkodunk, tehát minden afelé mutat, hogy rövidüljenek ezek az ellátási láncok, hogy fenntarthatóak tudjanak maradni, tehát nem mindegy, hogy a nyersanyagokat például, vagy alapanyagokat, ami szükséges termékek vagy szolgáltatások előállításához, honnan szerezzük be, milyen szállítási útvonalakon jut el például a piacokra.
Nem azt gondolom, hogy az a megoldás, ha teljesen visszalépünk, habár nagyon sok jelen szezonális élelmiszerünk sajnos elhanyagolt, és több százezer növényfajta van, akár az európai régióban, amit nem használunk ki, és ehető lenne. Tehát ezeket, ezt igenis támogatom, hogy ez legyen felvetve. Azonban a technológiai fejlődés, ami irányba elléptünk, azt kellene inkább megvizsgálni, hogy ezeknek a szállítása hogy lehet minimális vagy megújuló energiákkal megoldani. Úgy vissza nem fogunk lépni, hogy csak a szezonális paradicsomot fogjuk egy évben egy hónapig fogyasztani, ha bár ha rá leszünk kényszerítve, valószínűleg kell.
Gyerekkorunkban így volt.
Ez így igaz. Azért már elértünk a technológiai fejlődésbe egy olyan, most a kicsit futurisztikusnak tűnő, de nem olyan távoli fejlődést, amit hogyha megfelelően összesakkozzuk a rendszert, akkor azért, ha nem is olyan mennyiségben, nem is olyan mértékben, nem is olyan fenntarthatatlanul, de elérhetőek lesznek egyébként bizonyos távoli tápanyagok is akár. De a szállítás, ez csak azt szoktam mondani, hogy a szállítás ez nagyon fontos dolog, de csak egyik része a fenntarthatatlanságnak azért ez. Én beszélek arról, hogy élelmiszeripar, és beszélek az ipari szereplőkkel, és ugye próbáljuk az innovációkat létrehozni és megoldani, és ez nem csak terméket jelent, ezek technológiákat jelentenek, csomagolóanyagokat jelentenek, beszerzési forrásokat jelentenek, és amikor elkezdem mondani, hogy azért kell létrehozni egy bizonyos más anyagból lévő terméket, mikor ugye megy a rutin szerűen mondjuk a búzából vagy a kukoricából készült termék, mert én olyan nagyon kreatív vagyok, és ő most akkor nem tudom hány milliót erre rá kéne szálljon, hogy mert nem tudom az én jókedvem miatt, hanem a saját túlélésem miatt kell ezt végig gondolja, hiszen az a láncolat, ami onnan indul, hogy mezőgazdaság, és aztán onnan indul, hogy klímaváltozás hatása a mezőgazdaságra. Abba belegondolunk, hogy évente 75 milliárd tonna termőföld tűnik el a föld felszínéről. Évente. Ha így folytatjuk ebben a tempóban, azt jósolják a tudósok, hogy 60 aratásunk van hátra, tehát 60 év. És akkor azt mondjuk, hogy az alapélelmiszerünk a búza és a kukorica. És végig kell gondolni, hogy mi van akkor, ha ez nem lesz. És én pont ebbe próbálom segíteni az ipart, hogyha ez nem lesz, akkor van olyan alternatív termék, amivel ki tudja szolgálni a saját vevőit, amivel túlélünk egész egyszerűen, mint fogyasztók és mint cégek.
És van Zsóka? Hogy látod?
Én azt gondolom, hogy vannak lehetőségek, kicsit több munkával, kicsit több befektetett energiával, és sajnos ez pénzzel, visszaforgatott pénzzel jár, ezek a fejlesztések akkor, amikor majd kellenek, akkor kéznél legyenek.
B-tervre készülünk, és a te tudásoddal, többiek befektetési vágyával karöltve megszülethetnek ezek a kidolgozott tervek, amik ott lesznek a fiókban, és csak elő kell venni.
Már vannak jóslatok, hogy harmadolódik, negyedelődik a földön a teljes mennyisége ezeknek a terményeknek, és nem menjünk messzire, tehát az mind messze van, úgy gondoljuk itt a Kárpát-medencében mi védve vagyunk, de ha megnézzük az elmúlt 2-3 év összes történését, a viharainkat, a nagyon csapadékos és a nagyon szárazon váltakozó éveket. Eddig voltak jó meg rossz éveink, és ezt szokott a mezőgazdaság. De a jövőben azt kell hozzászokni, hogy nem lesz jó évünk, csak szélsőséges évek. És ha az ipari szereplőket ugye megkérdezem, mert hogy jó, nincs semmi baj, hát mi fenntarthatók vagyunk, mi jól csináljuk, és amikor kicsit elkezdjük piszkálni, hogy jó, de hát mitől kesernyés ez a termék, mitől avasodik, és akkor jaj, a tároláson, igen, hát nagyon csapadékos volt idén a nyarunk, és párás a levegő sajnos, és idén tényleg nagyon párás a levegő, ami sajnos a penészedéseket és a mikroorganizmusok elterjedését fogja a terményekben majd elősegíteni, amitől ugye megint a gabonáink toxintartalma lesz probléma, ami azt jelenti, hogy a gabonaárak majd nőni fognak ettől, mert kevesebb lesz a tiszta gabona, és akkor ott vagyunk, hogy a nyersanyagot megint nem tudjuk annyira megtermelni, mint amennyire a vevő aztán várná a kenyeret a végén. Nagyon egyértelmű láncolat sajnos, és nem, tényleg nem akarok inkább a negatív dolgokba belemenni, de ezeket muszáj volt hozzá elmondjam, hogy érthető legyen, hogy miért szeretnénk változást, hogy miért akarjuk a tudományt egy picit jobban bevinni ebbe, miért akarjuk innovatív technológiákat, az innovációt bevinni a rendszerben. Mert ez az utolsó mencsvárunk, kapaszkodunk, hogy megfeleljünk ezeknek a problémáknak, inkább azt mondom trendeknek, hogy ne problémákra, hanem kihívásokról beszéljünk.
Sokféle szakember van itt a műsorban, aki vendégeskedik, és valahogy mindig előjön az a fajta személyesség, hogy nem elég, hogy a saját szakmáját, szakterületét képviseli, hanem mindig van egy belső indítatás, hogy tenni szeretne, mert hogy érzi, hogy valami fenntarthatatlan dologban vagyunk benne, ami hát egyre fenyegetőbb, és a te szavaidból is azt érzem, hogy ez nem egyfajta munka számodra, hanem egy kihívás és egy felelősségvállalás.
Azt gondolom, hogy igen, ez nekem a szenvedélyem is, úgyhogy szoktam mondani, hogyha túlzásba viszem egy társaságban, akkor nyugodtan el lehet ütni, mert mindig jön be ki belőlem ez az összefüggés keresés. Ez azért jó talán, mert nagyon szeretek pont ezért olyan akár cégeket, kapcsolatokat összekötni, embereket összekötni, akik ebben tudnak egymásnak segíteni. Egy küldetés nekem, igen, tehát válaszolva a kérdésedre, és nem azért alakult ki, mert én ezt akartam, hogy legyen egy küldetésem, és ezen gondolkodtam, hanem valahogy ez engem megtalált. És az, hogy kitágítottam egy kicsit ilyen a teljes rendszerre a gondolkodásomat, hogy átlássam a teljes szisztémát egy picit jobban, hogy mondjuk egy cirkuláris gazdaság hogyan működhet, tethető egyáltalán, tehát ennek a hátterét jobban lássam, hiszen ebben én mondanám csak egy szegmens vagyok, mint élelmiszeripari mérnök, de máskor nem lehet erre gondolni, csak komplex módon. És ezért szoktam azt mondani, hogy olyan iparágak, olyan rendszereknek kell a jövőben összefogniuk világszinten, ami eddig soha nem volt példa. Tehát olyan problémákkal, globális problémákkal kell szembenéznünk a jövőben, amivel eddig az emberiség soha nem találkozott. Na most valamit megoldani azokkal a módszerekkel, amit eddig volt, és amivel együtt próbálkoztunk, az nem fog menni.
Ezért van hatalmas szerepe a tudománynak és az innovációnak, hogy amit az előbb említettünk, a B-tervek bekészítve ott legyenek akkor, amikor már szembe kell néznünk a problémákkal, és nem csak vázoljuk őket. Mi nem szoktunk egyébként ebben a műsorban csak általában pozitív dolgokról beszélni, és szerintem végül is a beszélgetésünknek egy ilyen pozitív kicsengése lett a tekintetben, hogy ha megfogjuk a tudomány kezét, az mindig segít.
Igen, én is azt gondolom, nem szeretném teljesen negatívan zárni a dolgot. Én azt gondolom, hogy azok a trendek, amik most vannak, azok az iparágnak egy felvilágzási lehetőséget biztosítanak a jövőbe tényleg. Tehát ha egy picit komplexebben kezdünk el ezen gondolkodni, akkor ebből abszolút pozitív dolog sülhet ki, mint ipari szempontból, mint ugye a fogyasztóra nézve a végén.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is a meghívást.
Németh Erzsébet, élelmiszeripari mérnök volt a vendégem.